Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. 23. Zsoltárunkat énekeljük valamennyi versszakával. Az Úr én nékem, őriző pásztorom. Segítségünk, evangelizációnk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged, mert te vagy a Szent. Te teremtettél mindent. Te adtál életet és értelmet ennek a világnak, és így köszönjük meg mi magunk is, hogy megtalálhatunk téged a te szentségedben és szeretetedben. Köszönjük, hogy életünknek értelme te benned van. Kérünk téged, Urunk, mutasd meg a te kegyelmedet és szeretetedet elküldött fiadban, Jézus Krisztusban. Engedd, hogy halljuk az ő szavát, engedjünk az ő hívásának. Urunk, annyi minden fogva tart bennünket, nehezíti a rád való odafigyelést, a neked engedelmes életet. Sok minden kavarog fejünkben, szívünkben. Vannak dolgok, amelyeket nem tudunk elengedni, melyektől nem tudunk megszabadulni. Kérünk, hogy most ne csak ebben az órában, de erre az órára különösen is hadd figyeljünk rád, kegyelmes hívásodra, szavadra. Oldd fel a mi bűneinknek láncát, Krisztusért kegyelmez nekünk. Szentlélek, Úristen, add, hogy értsük szavadat, és hogy ne suhanjon el a mi fülünk és szívünk mellett. Amen. Hallottuk Jézus Krisztus szavát, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Esténként a feltételhez kötött szavak kapcsolják össze majd a szolgálatokat, ha valaki. Nyilván úgy érthetjük, hogy mi magunk, akik itt vagyunk. Erre az estére, ami Urunk János evangéliumából készíti az igét, János evangéliuma 7. részéből olvasom mindazokat a sorokat, ahogyan Jézus Krisztus a tanítványaihoz lép, és ahogyan ő maga szól, a 37. verssel kezdődő szakaszt. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogyan az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Amen. Kedves testvérek, ha újbegyre vesszük az Ószövetség nagy ünnepeit, azok közül az egyik nagy zarándok alkalom a lomsátrak alkalma ünnepe volt. 7 napig tartott, örömmel, tánccal, vigalommal és mulatsággal, mégpedig kötelező jelleggel. Örvendez az Úrnak, a te Istenednek, színe előtt te és a te fiaid és leányod, szolgád, szolgáló lányod, és a lévita, aki a te kapuidon belül van, és a jövevény, az árva, és az özvegy, aki te közötted van azon a helyen, amelyet kiválasztott az Úr, a te Istened, hogy oda helyezze az ő nevét. Az ünnepek közül az említett sátoros ünnep évente megismétlődött, és elsősorban a pusztai vándorlásra emlékeztette a népet. A 40 éves bolyongásra, a sínai félsziget minden kősziklájára, a nehéz percekre. Tulajdonképpen azok a sorok, bibliai igék elevenedtek meg ebben az ünnepben, amelyet nem is olyan régen olvastunk a bibliaolvasó vezérfonal szerint. Egy nép formálódásának a története. Zúgolódásával, oly sokszor halljuk ezt, amikor nincs mit enni, vagy éppen nincs mit inni, és avval a felkészítő jelleggel, hogy amikor majd beérkeznek Kánaán földjére, akkor milyen rendszerint kell élni a mindennapjaikat. Éppen tegnap hallhattuk és olvashattuk a menedék városoknak a helyzet és sajátosságát, amely nyilvánvalóan nem ott a pusztában jelent meg a kőrengetegben, hanem a formálódás időszaka után, megemlíti ezt majd később Józsué is az ő könyvében. De az ünnepen, a lombsátrak ünnepén emlékezni kellett az egyiptomi szabadulásra, és emlékezni kellett arra, hogy Isten hogyan is gondoskodott a mindennapokban az övéiről. A puszta a Szentírásban a vajúdásnak a helye, ahol tulajdonképpen Izrael megszületik. Már szabadok. Elhagyták a szolgaságot, Egyiptomot, de még nem érkeztek meg az ígéret földjére. Már nincs ott Egyiptom keserűsége és hamis biztonsága, de nem jött el még a tejjel és mézzel folyó Kánaán. Az, amiről a kémek beszéltek Mózesnek. Kedves testvérek, sok ember van így az életben. Elindul, talán Isten szavára, Isten igéire elindul, megérinti őt valami abból, amit Isten adhat az embernek, próbál elszakadni a régi életétől, de még nem érkezett meg az új életébe. Tegnap találkoztam délután Pomázon egy szép jótékonysági hangversenyen egy fiatal asszonnyal, aki elmondta, hogy néhány héttel ezelőtt keresztelkedett meg a helyi pomázi pravoszláv közösségben. De még nem találja a helyét. Nem ismeri a nyelvüket, nem ismeri a kultuszi nyelvet, az ószláv nyelvet, ami a liturgia nyelve. Nem tud szerbül sem. Tulajdonképpen egyedül van, mint a kisujja a gyülekezetben. Szakítani akart a múltjával, de még nem érzi otthon magát abban a gyülekezetben. Már nem a régi, de még nem is új. És ebben a helyzetben az ember, valljuk be őszintén, nagyon sérülékeny. Mi is? Talán itt Pátyon is jellemző az, hogy emberek érkeznek, beszélgettünk nagytisztelt úrral, nagytisztelt asszonyon, érkeznek az ország másik részéről, hogy otthonra lejjenek, érkeznek akár a gyülekezet közösségébe is, hogy meggyökerezzenek. Hallották már Isten szavát, de még nem tudják elmondani, hogy melyik a haza és melyik az otthon. Hazamennek, vagy otthon vannak, vagy itthon vannak, és hazamennek, és lehet csavarni még ezeket a szavakat. Nagyon érzékeny ez a pillanat az ember életében. Vagy éppen a tinédzserkor, már nem gyerek, kikéri magának, és nem csak úgy, mint a kislány, egy-két éves kislány, hallottam ezt is a múltkor, az édesanyjának odavágta, már nem vagyok gyerek, volt vagy 3 éves a kislány, aki ezt mondta, tehát nyilvánvalóan még nem is felnőtt, a kamaszkor pontosan ez a gyötrődő időszak, még nem tudom, hova tartozom, már oda a múltamban nem akarok tartozni, de a jövőt pedig még nem értem. Izrael életében a puszta ebben az érzékeny állapotban a szomjúságot jelentette. És a szomjúság gyötörte őket. Sokszor fizikailag is a szomjúság. Nem volt mit inni. És biztos, hogy gyötörte őket a lelki szomjúság is. Hiányt szenvedett valamiben az életük. mindannyian tudjuk, hogy az ember életében a legnyomorultabb pillanat az, amikor lélekben szomjazik. Amikor vágyik valami fajta elismerésre, talán vágyik valami fajta hűségre, megbecsülésre, oly sokszor fáradunk bele ebbe. Emlékszem, néhány évvel ezelőtt annyira gyötrelmes volt az a mondata az egyik gyermekemnek, amikor azt mondta, hogy apa, te sohasem dicsértél meg. Azt gondolom, hogy megdicsértem, de a tanulással kapcsolatban nagyon szigorú vagyok velük, ezt be kell vallanom. Ott tényleg kevés a dicséret. Most már jobban figyelek erre, hogy a tanulásban is, amikor eredmények vannak, akkor igyekszem megdicsérni őket, de akkor a fiam kihozzanítóan szólt, hogy apa, te nem dicsértél meg, te mindig csak azt mondod, hogy lehetne ez jobb, még jobb, lehetne ezért többet dolgozni. De a leggyötrelmesebb szomjúsága az embernek akkor van, amikor Isten hiányzik neki. Az értelmet adó, a mindent betölteni tudó, a semmiből a világot teremtő Isten hiányzik az embernek. Sejtjük persze valahol mindannyian a létét, hogy van, de hiányzik. Szomjazunk utána. Őt szomjazzuk, jelenlétére vágyunk, minden élet szomjúságnak a mélyén tulajdonképpen az Isten szomjúság van. A 4 órakor becsöngetett még egy gyászoló család, rájuk néztem, már majdnem indulnom kellett, igazából csak a temetésnek az időpontját tudtuk megbeszélni, és az elhunytal kapcsolatban, akit nem ismertem, azt mondták el, hogy mindig a 90. Zsoltárt énekelte otthon. És belül pedig olyan szomorú volt a lelkem, hogy miért nem találkoztunk, miért nem énekeltük egyszer közösen ezt a Zsoltárt. Szomjazott ennek a férfinak a lelke. És a katolikus felesége sem értette, csak az, hogy a múltját egy kitelepített felvidéki családról van szó, nem tudta valahogyan rendezni Pomázon, és a lelke sóvárgott az Isten után. Mert mi nem kalandokra vágyunk, nem izgalmas szellemi kincsekre, kulturális örökségekre, fontosak ezek is, nem a matematika rejtelmeire fontos az is, hanem az élő Istenre. És mit szoktunk mi csinálni ilyen szomjús állapotunkban? Gyakran vádaskodunk. Vádoljuk egymást, és vádoljuk az Istent, hogy miért történnek ezek a dolgok. Hogy miért hozta ránk az Isten ezt. Hogy miért nem tudunk boldogulni nekünk, miért nem szebb az életünk, miért nem gazdagabb az életünk. Ott, a pusztában, a formálódás idejében, a szomjúság idején a vád nem csak Mózes és Áron irányába fogalmazódik meg, nyilván őket is rendesen sokszor kiosztják, hanem az élő Isten kerül a vádlottak padjára. Miért hozták ki bennünket? Miért szabadítottál meg? És ott a pusztában az ember a nagy szomjúságában elkezd felejteni. Elkezdi felejteni az éhséget, elkezdi felejteni a robotot, elkezdi felejteni a rabszolgaságot, elkezdi felejteni a korbácsoknak a nyomát. Elkezdi felejteni, hogy honnan jött ki. Eszemben van két férfinak a története, két testvérnek a története. Az egyik egy férfi, a másik pedig egy asszony. Mindketten olyan jól indultak a Krisztus útján. A férfi nagyon lerobbant volt. Az alkohol mindent tönkretett az életében. Amikor én megismertem őt, akkor tényleg egy nagy felfújt pocakja volt, és egyébként egy vékony ember volt, de annyit nem tudott megtenni kíséret nélkül, hogy 100 métert megtegyen az utcán. Támogatták őt. És elkezdte hallgatni Isten igéjét. Kezdte megérteni Isten szavát, hogy a szomjúságára Istennél van a válasz. Azt kezdtük rajta észrevenni, hogy a fizikai állapota is javul. Sőt, odáig ment mindez, kedves testvérek, hogy beállt egy kőfaragó mellé dolgozni. Talicskázni, kubikolni. És a felesége feljelentette azt az orvost, aki leszázalékolta a férjét. Hogy ez kitaláció, hogy ez nem lehet, hogy az élete így változik. És egyszer csak, amikor dönteni kellett volna, akkor eltűnt az életünkből. Nem tudjuk, hol van. Azt mondta, hogy van egy olyan pont a mindennapok világában, amit nem tud elengedni, amitől nem tud megszabadulni, amit nem tud rendezni, és inkább elmegy, mint hogy ezzel szemben nézzen, és hogy ezt az Isten elé vigye. A másik egy asszony, a nyárnak a története, sokat dolgozik a gyülekezetünkért. Szép rendben látjuk a mindennapokban, és egyszer csak azt mondja a kedves idős pénztáros nénink Csobánkán, hogy rendben, papíron leírta nekem, hogy minden harag és egyéb nélkül, de ő szeretné átadni ezt a szolgálatot. Azért, mert 3 forintot tévedett az összeadásban. Valamilyen. Azt mondta, most már nem megy ez nekem 80 fölött, hogyha már 3 forintot tévedtem, ceruzával írta, kiradíroztam, és beadtam, szeretném átadni valaki másnak. És úgy gondoltuk, hogy ez az asszony alkalmas lesz. Nagy vállalatoknál hasonló pénzügyi szektorban dolgozott, közel áll a nyugdíjhoz, gyermeke felnőtt, éppen a szárnyát bontogatja, okos, ügyes fiatalember, és egyre közelebb került az Istenhez, és otthon a családban valami összedőlt, a férje megbetegedett, és azóta nem látjuk a településen sem. Ebben az átmeneti időszakban, a kiszolgáltatottságnak a helyzetében, a szomjúságban, amíg nincs, aki megoldja az emberi szomjat, addig bizony sokszor jön elő a rossz lelkiismeret, a félelem, a meghasonlottság, az aggódás, a gyötrődés, a vádaskodás. Nem így van, hogy amikor halljuk ezeket a mondatokat, meglásd, ha én már nem leszek, akkor veletek mi történik? És közben senki nem gondolja komolyan ezt, hogy valóban egyszer nem lesz. Mi azt gondoljuk, úgy véljük, hogy majd lesz elég időnk, amikor a szomjunkat valaki vagy valami betölti, közben pedig az idő mérése nem a mi kezünkben van. És ez nem fenyegetés, hanem egyszerű leírása az életnek. A lombsátrak ünnepének a csúcsa a vízáldozat volt. A hajnali órákban a főpap vette a maga korsóját, az arany korsóját, és a kíséretével együtt lement a Siloám tavához, megmerítette, majd újongás és zene közepette, visszatért a templomba, odalépett az oltárhoz, és kis csészékbe szétöntötte a vizet. Azért, hogy beteljesedjen Ézsaiás prófétának a szava. Azon a napon ezt fogod mondani, hálát adok neked, Uram, mert bár haragudtál rám, elmúlt a haragod, és megvigasztaltál. Íme Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr megszabadított engem. Örvendezve fogtok vizet merni a szabadulás forrásából. Ez történik akkor, amikor Jézus felkiált. A szomjúságban Jézus már nem a jövendőre gondol, hogy majd egykor eljön a Messiás és szabadítót ad Izrael számára, hanem belekiált a mindennapok világába, a múltjában gyötrődő és a jövőjét nem ismerő embernek a világába. Ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám és igyék. Aki szomjazik, mondja Jézus, jöjjön hozzám és igyék. Mert Jézusnak ugyan fontos a múlt, a te személyes múltod is, és Jézusnak fontos a te személyes jövőd is. De itt és most ő nem a múltról és nem a jövőről akar beszélni. Nem a múlt idézésbe szeretne elrévedni. Tudunk ilyet, én is tudok anekdotázni. Én is tudom azt, hogy mi volt a pomázi gyülekezetben, mondjuk 20 évvel ezelőtt, vagy a Csobánkaiba 40 évvel ezelőtt. Meg én is találkoztam avval, hogy beosztott lelkipásztorunk úgy jött haza egy egyházi konferenciáról, hogy az a feladata, hogy egy 15 éves stratégiát készítsen el majd az ifjúsági munkával kapcsolatban. De Jézus azt mondja, hogy az üdvösség benne van. És most nem a múlt, és nem a jövő az érdekes, hanem ő maga itt és most. Mert hogyha elmegyünk Jézus mellett, akkor üres lesz a jelenünk, és üressé lesz a jövőnk is. Testvérek, kérlek, hogy ne vegyétek sértésnek. Nem a legfontosabb kérdés ezen a héten, hogy hogyan lesz a templomotok, hanem az a fontos kérdés, hogy kicsoda Jézus Krisztus nekünk? Kicsoda Jézus Krisztus a személyes életünkben? Mert őt nem elég csodálni. Nem elég azt mondani, hogy milyen hatalmas, fenséges, hanem az ő hívását el lehet fogadni. Aki szomjazik, jöjjön. Minden így kezdődik a keresztény embernek az életében. Isten kiválaszt, és nem kiválogat, és el is hív. Mit ér a meghívása egy embernek? Egy lelkész barátom mondta éppen pénteken, hogy a feleségével sokat gyötrődnek, vívódnak, imádkoznak az ifjakért. És október 31-ére szerveztek nekik egy kedves délelőttöt. Evangéliumit játékkal, és meghívták az őszi szünetben lévő fiatalokat. És az egyik édesanyától a Facebookon egy olyan üzenet érkezett, hogy kedves, tiszteletes asszony, mivel a gyermekem nem tudott részt venni a próbákon, ezért az előadásra sem tud elmenni. Szó se volt előadásról, szó se volt próbákról, hanem egy kedves október 31-i evangéliumi délelőtről. Ennyire erőtlen a mi hívásunk. a legjobb szándékú hívás is erőtlen. Isten igéje azonban Jézus Krisztusról beszél. Arról a fiú Istenről, akire nézve teremtetett minden. Arról a szóról, arról az isteni szóról beszél, amelyre létrejött ez a világ, amely meghallotta azt, hogy legyen világosság, és lett világosság. Isten elhívó és halk szava jelenik meg Ábrahám történetében, melyet a zsidókhoz írott levélben így foglalnak össze: hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet majd Isten mutat neki. Isten szava nem gyenge emberi szó, hanem az a szó, amely megváltoztatja ennek a világnak minden összetevőjét, megváltoztatja Ábrahámnak az életét, és újat készít neki. Az Úr mondja most nekünk, nektek: aki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék. Az Úr az, aki szól, aki elhívta Ézsaiást is. Már anyám méhében elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlékezetben tartja nevemet. Vagy ahogyan én magam is hallottam az ő szavát: ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. És mit tesz Jézus földi életében? Újra és újra végig hívott, elhívott. Elhívta a tanítványokat. Erről olvasunk Márk evangéliumában. Amikor tovább haladt, meglátta Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedő helyén ült, és így szólt hozzá: kövess engem! Az pedig felkelt és követte őt. Engedett neki, szavának, Jézus szavának engedett a nap, a hold, a csillagok, a tenger, a növények, az állatok. És Lévi épp úgy engedelmeskedett, mint ahogyan Ábrahám. Mert Jézus mindenkit személyesen hív. De miért? Jó életprogram ez? Valós életprogram ez? Kilépni megszokott életemből, és valami egészen újat kezdeni az Istentől? Talán ez az egyik legnagyobb nehézségünk és nehézségi erő a mindennapokban. Kilépni a komfortunkból, a mindennapokból, és követni őt. Miért? Kérdezik sokan. Úgy gondolják, hogy az élet, amiben vannak, az biztos, és amit Jézus kínál, az pedig bizonytalan. Pedig fordítva igaz ez. Az áttekinthetetlenből gondoljátok csak el naptáratokat, órabeosztásotokat, utazásotokat. Mennyire kiszámítható az? Azt hiszem, nem nagyon. Az áttekinthetetlenből érkezünk az áttekinthetőbe. A kiszámíthatatlanból a kiszámíthatóba, az egyetlen szükségesbe, ahogyan olvassuk az evangéliumban. Mert Jézus nem hitre akar hívni bennünket úgy, hogy egy tanrendszert elfogadjunk, nem egy aranymondást szeretne velünk pusztán megtanítatni, hanem magához hívni: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. És úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus szavára pedig határozott lépésekkel felelhetünk. Mert az első pillanat egészen új élethelyzetet teremt. A vámszedők felállnak a vámszedő asztaltól, és minden megváltozik az ő környezetükben. Ebben rejlik Jézus hívó szavának az ereje. Ebben rejlik Jézus hívó szavának a megváltása. Testvérek, egykor egy ünnepen, ma itt a mi evangelizációs esténken hallatszik Jézus szava. Ha valaki szomjazik, jöjjön és igyék. Másút azt mondja Jézus egy nagy beszélgetésben, ugyancsak János evangéliumában, egy asszonynak, ki a vízről kérdez, és annak csillapító, szomja csillapító hatásáról, hogy aki abból a vízből iszik, amit Jézus ad, Jézus így mondja, amit én adok, soha örökké meg nem szomjazik. Sőt, az a víz, amit én adok neki, örök életre buzgó kút fejévé lesz benne. Azaz, az ember maga is forrássá válik a másik számára. Testvérek, nem csak arra van ígéretünk, hogy lesz eregendő vízünk, bár ez a hétköznapi életben is fontos ajándéka volna Istennek. Nem csak arra van ígéretünk, hogy megkapjuk a tápláltatást, hanem arra is, hogy másoknak is tudunk adni abból, amit kaptunk. Mert nagyon sok szomjas ember van a világban. Fiatalok, ifjak, felnőttek és öregek. Egészen biztos, hogy van a mi környezetünkben is olyan, aki szomjazik. Egészen biztos, hogy vannak olyan életük derekán lévő emberek, akik annyira elfoglaltak, úgy betáblázzák magukat kötelességeikkel, felelősséggel, hogy oázis nekik néhány csendes perc, nyugodt pillanat, amikor tényleg avval foglalkozhatnának, ami a legfontosabb, ami az életet adja nekik, Istennel. És egészen biztos, hogy vannak olyan idős emberek, akik már rendezgetik az emlékeiket, és gyakran rezignáltan gondolnak arra, hogy velük senki sem foglalkozik, mert nem fontosak senkinek. És fiatalok, akiknek a szülei egészen mással vannak elfoglalva, beleértve magamat is, néha sokkal fontosabb az, hogy mi történik valahol Kelet-Ázsiában egy vasúti szerencsétlenségben, mint mi történik a gyerekemmel, míg Szentendréről Pomázra érkezik. Rengeteg szomjas ember. Pedig lehetne rengeteg forrás ember is ebben a világban. Hála legyen Jézus szavának, az evangéliumnak, hogy velünk vándorol ezen az úton. Hogy nem hagy bennünket magunkra, hogy nem feledkezik meg rólunk, hogy itt van közöttünk. A mai napnak és az elkövetkezendő estéknek az alapja, kizárólagos alapja Jézus Krisztus, hogy mi, utonjáró emberek, feledékenységünkben ne vágyjunk vissza többé múltunkba, és ne álmokat kergessünk, hanem Jézust magát, az ő szavát, szomjat oltó hívását. Adja meg az Isten, hogy akár ott egykor, most jelképesen mondom a pusztában, vagy ott ekkor, egykor, vagy most itt az Isten tiszteleten, jelenjen meg Jézus szava, hívása, hogy ihassunk belőle, és adhassunk másoknak is. Mert mindannyian ugyanarra szomjazunk, Jézusra, az örökké valóságra. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, észre sem vesszük, hogy mennyire szomjazik a mi lelkünk utánad, és hogy te mennyire vágyakozol ránk, hogy szabadat adod, újra és újra, szabad pedig meghív a veled való teljes és tökéletes életközösségre. Nem más szó ez, mint a teremtő, elhívó szó, melyre engedelmeskedett és engedelmeskedik ma is minden ebben a világban. Add, hogy engedelmeskedjen az én életem is neked. Hogy ne mással csillapítsam szomjamat, hanem veled, Urunk Jézus Krisztus. Amen. Most ki csendes könyörgését is elmondhatja. Urunk, köszönjük, hogy meghallod a mi csendes imádságunkat, és könyörgünk azokért, akik ma nem tudtak itt lenni. Add, hogy hívhassuk őket, és add, Urunk, hogy találkozhassanak ők is veled. Könyörgünk a betegekért, terhet hordókért, megroppant családokért, ifjakért és idősekért. Amen. Urunk, így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Énekeljük testvérek 299. dicséretünket, mind az öt verszakával, Jézus hív, bár zúg, morajlik, életünk vad tengere. fennállva vegyük Istenünk áldását. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Búcsúzáson még egy éneket énekeljünk. Az énekes könyvünk végén található kis lapról. Éjszaka kívül a Füle Lajos bácsi ajándéka. Foglaljuk el helyünket.